Na, hát kérem szépen, gyorsan szaladjunk át. Mindenkinek elküldtem egy e-mailt, ahol az elérhetősége az előadás vázlatnak megtalálható. Az előadás vázlat jelenleg nem tartalmazza a példákat, mert borzasztó hosszú ideig tartana, amíg ezt beütögetném. Tehát sajnos a példákat, azt meg kell keresni a jegyzetet, és azokat a megoldott példákat, azt oda-vissza tudni kell, és azt kérdezzük is. Na kérem szépen, miről szólt a múlt órai előadás, amikor tulajdonképpen 50%-os vegyészmérnököket csináltunk önökből? Hát ugye a termodinamika rövid összefoglalása történt, megismerkedtünk az első főtétellel, tehát zárt, szigetelt rendszerben, ugye az összes energia az mindig állandó, ugye a potenciális, kinetikus plusz a belső energia. Ugye megnéztünk egy speciális helyzetet peremfeltételek esetén, ugye, hogy ezt a belső energiaváltozást mi okozza. Megállapítottuk, hogy a belső energiaváltozást, ugye, ha csak ugye, nem repül el, meg nem ugrik le a lombig, akkor a régi kémiai kötések felbomlásából és az új kémiai kötések képződéséből származó energiakülönbség adja, ugye, hogy lehűl, vagy pedig fölmelegszik. Láttuk továbbá, hogy ez a belső energia nem csak kémiai reakció útján, hanem akkor is megváltozhat, ha hőt közlünk, vagy elvonunk, vagy a rendszerre munkát végzünk, vagy végeztetünk, és rendkívül fontos, ugye az előjel és a vonatkozási alap, az per pillanat, ugye a rendszer. Jellemeztük a belső energiát, megállapítottunk, hogy állapotfüggvény, ez majd nagyon sokszor a gépészeti tárgyakban is visszajön maguknak, ugye megállapítottuk, hogy ez mit jelent, abszolút értéke nem ismeretes, ugye, és csak a változás mérhető. Néztünk egy kémiai reakciót állandó nyomáson, ugye, mert két lehetőség van, az állandó nyomás és állandó térfogat, és megállapítottuk, hogy az állandó nyomáson felszabaduló hő, ugye, ennek a termodinamikában külön neve van, ezt azt hívjuk, hogy entalpia változás, és ugye itt most már javítottam az előjelet, elnézést kérek a múltkori hibáért, és hát ugye a delta H az egyenlő delta U plusz P szer delta V, és megállapítottuk ennek alapján, hogy az entalpia is állapotfüggvény. És állandó térfogaton, ami elég ritka, de van ilyen is, ebben az esetben ugye a felszabaduló hő ugye megegyezik a belső energia változással. Megnéztünk el szépen egy kémiai reakció entalpia változásán, ugye, és a végén ugye ott volt ez a Hess-tétel, ami ugye be kellett vezetnünk a standard állapotot. Itt egy pici kiegészítést tennék, ugye, mert ugye ott az alsó egyenletet tetszik látni, a delta H0 egyenlő, tehát a reakcióhő kiszámítása. Na, például vegyünk egy A plusz 2B egyenlő C kémiai reakciót. Hogy tudjuk akkor ennek kiszámítani standard állapotban az entalpia változását? Hát kell keresnünk egy könyvecskét, amiben megtaláljuk ugye a standard entalpia változását A anyagnak adott halmazállapotban, mit tudom én, most legyen ugye ez folyadék, meg kell keresnünk a delta H standard entalpia változást B-jét adott halmazállapotban, most legyen F, és meg kell keresni, kérnem szépen, a delta H0C, ugye F értéke. Na most, ugye mit mond állapotfüggvény, ugye az entalpia változás, tehát a keletkezett anyagok entalpia változásainak összege mínusz a kiindulási anyagok entalpia változásainak összege. Csak tessék vigyázni, ugye, mert ha ezt megtetszik nézni, itt kapnak valamilyen számot, mi lesz ennek a mértékegysége? Ugye kilojoule per mol. A felszabaduló hő, ez a delta H0, ugye, menjünk följen, ez a delta H0, ennek viszont tulajdonképpen csak kilozsúl lesz. Tehát valóban a számításnál a következőt kell csinálni, ugye itt a delta H0 számítása. Egyszer kérem szépen azt mondja, keletkezett anyagok standard moláris képződés entalpiájának összege, meg kell szorozni egy mollal, hiszen az a sztöhiometriai együttható, és most megszorozzuk a delta H0 C-vel. Ugye? Tetszik látni, hogy ennek a dimenziója kilozsúl per mol, szorozva mollal, nyilván kipusztul a mol, és marad a kilozsúl. Utána ki kell vonni, ugye megint az egy molszor, azt mondja a delta H, az A, ugye, igen, null, ugye, és akkor összeadjuk, utána majd kivonjuk, és akkor most viszont, mert tetszik látni, hogy kettős stöhiometriai szám szerepel, tehát két molszor delta H azt mondja, hogy ő lesz a B, és null. Ugye, tehát erre tessék majd vigyázni, hogy amikor ilyen reakcióhőt kell kiszámolni, ebben az esetben ne tessék elfelejteni a dimenzió miatt beszorozni ugye, a mol számmal. Ja, itt így ezt nagyszerű, megnéztük, mi van még. Itt van egy entalpia változás tetszőleges hőmérsékleten. Ugye ez egy elég bonyolult, hosszú számítás. Ezt nem kérjük számon, de az elméletét igen. Ugye kihasználtuk azt, hogy az entalpia változás állapotfüggvény. Nagyszerű. És utána megnéztük, kérem szépen, a szabad entalpia és entrópia spontán változás feltételeit, aminek ugye megállapítottuk, hogy izoterm körülmények között ugye a felszabaduló hőmennyiség az hát csak részben alakul. Tehát izoterm folyamat között a felszabaduló hőmennyiség két részből tevődik össze, ugye az egyik a szabadon átalakítható, a másik szükséges ahhoz, hogy a rendszert adott hőmérsékleten tartsa. Tehát entalpia, szabad entalpia, át nem alakítható rész. Ugye, és akkor kaptuk ezt a szép kis egyenletet, hogy a delta G az egyenlő delta H-szor minusz delta S. Megbeszéltük ugye az entrópiát, itt vannak ugye a tulajdonságai. Az entrópia két részből tevődik össze, ugye a rendszer, illetőleg a környezettel. És megállapítottuk, hogy a termodinamika második főtétele alapján ugye a delta, az összentrópia az csak nőhet. Ugye, és akkor ennek alapján levezettük azt, hogy a delta G az egyenlő delta H minusz T-szer delta S rendszer, és megállapítottuk azt, hogy amennyiben ugye a delta G negatív, abban az esetben a rendszer a kémiai reakció végbe mehet, amennyiben pozitív, akkor akármit csinálunk, ugye ez a folyamat nem mehet végbe. Ugye itt van az össze. És akkor önök már ki tudják számolni egy tetszőleges kémiai reakciónál a delta G null értékét úgy, hogy egyszer kiszámítják ugyanígy mondjuk ennek a reakciónak. Ugye itt már kiszámítottuk ugye a delta H értékét, mínusz a delta S null értékét pont ugyanígy lehet kiszámítani, hiszen táblázatban minden anyagnak adott halmazállapotra a standard moláris entrópia értékei megtalálható. Ugye a T az pedig a nullás indexből adódik, ugye, hogy az 298 Kelvin. Ugye, és hát ezt mondtuk azt, hogy gyakorlatilag önként olyan reakciók nem mennek végbe, ami folyamán valami fantasztikus nagy felépülés történik, ugye, tehát ilyen esetben, ugye, ha tehát az entrópia önként végbe menő folyamatnál csak csökkenhet. Nagyszerű. Na kérem szépen, használjuk még valamire ezt, amit megismertünk. Hát meg kell mondjam, hogy önök majd rengeteget fognak, hát a hölgyek, küzdeni, illetőleg a férfiak majd a feleségükkel fognak bajlódni, akik állandóan fogyni szeretnének. És mindenféle különböző fantasztikus interneten hirdetett, különböző szerekkel jelennek meg, és természetesen erre pénzt kérnek, vagy ugye pénzt használnak föl. Én se vagyok proféta a saját hazámban, vagy a saját otthonomban. A felesége, hiába magyarázom neki, mindig megjelenik valami csodaszerrel, hogy ettől aztán fantasztikusan le fog fogyni. Kérem szépen, nincs. Az energia megmaradás törvénye az érvényes. Ugye, ha mondjuk itt van az emberi test, kérem szépen, ide bemegy, kérem szépen, egy delta H entalpia, mondjuk kilozsul per kilogram értékkel kifejezve, és ha ezt megszorozzuk M-mel, ugye akkor a tömeggel megkapjuk a bevitt energia mennyiséget. Mire használódik fel ez az emberi testben? Hát kérem szépen, fenn kell tartani ugye a hőmérsékletet, néha dolgozunk is, ugye? És hát bizony elmegyünk a WC-re is, kérem szépen, és ott ugye M-szer, M vesszőször, ugye delta H vessző mennyiséget hát eltávolítunk. Ez már lehetőség nevetni, ennek még komoly energiatartalma van. Én nem hittem el, de tényleg így van, hogy amikor voltam Tuniszban, és hát ott minden hülye turistát elvisznek a Szaharába tevegelni, és ugye láttam, hogy a teve mindig lehajol, az én tevém, és valamit eszik. Mondom, mi az Isten nyilát eszik ez itt a homokban? Hát kezdve azt, amit az előző teve elhullajtott, szépen, ugye, szegény első teve volt ugye a legrosszabb helyzetben, ugye, visszafelé természetesen ő került leghátulra, hogy azért neki is jó legyen. Na, kérem szépen, ha ez egyensúlyban van, akkor marad. Ha ez több, mint ez a három, hát akkor sajnos mese nincs, kérem szépen, akkor kövéredő. Ha ez kevesebb, mint ezek, akkor természetesen fogyunk. Ezen semmiféle trükk, meg különböző ilyen, nem tud váltani, nincs ilyen, hogy zsírégető tabletta, ugye? Nincs ilyen, kérem szépen. Egyetlen azok a szerek általában azt szokták csinálni, hogy egy hasmenést okoznak, ilyenkor jelentős mennyiségű vízvesztés következik be, és hát az illető boldog, hogy jaj, de jó, 2 kilót már le is fogytam, és akkor elkezdi számolni, mint a nejem is, ugye, hogy hát ha 1 hét alatt 2 kiló, akkor ugye 10 hét alatt 20 kiló, na de hát ez nem így működik, kérem szépen. Úgyhogy, na most egy dologra azonban szeretném felhívni a figyelmet, hát fogyókúrázni kell, de nem mindegy, hogy milyen fogyókúrát tetszenek végrehajtani. Ugyanis csak azok a fogyókúrás receptek megfelelőek, amelyek úgy kezdődik, hogy reggel pirítós kenyér, vagy esetleg gyümölcs. Azért kérem szépen, mert a szívnek szüksége van hogy szőlőcukorra, tehát szénhidrátra, hogy működjön. Ha ezt hirtelen megvonják tőle, mert például, ha nagyon fantasztikusan akar fogyókúrázni, ebben az esetben szívinfarktus fog bekövetkezni, és sajnos számos, hát ilyen erős akaratú hölgy áldozatul is esett ennek a... Tehát nagyon tessék vigyázni, hogy hát az indulás, a reggeli induláskor bizonyos szénhidrát bevitel az elengedhetetlen, mert különben baj lesz. Egyetlen módszerrel lehet lefogyni, említett okok miatt ez csak orvosi felügyelettel, ha ilyen éhségcsökkentő tablettát alkalmazunk, akkor egyszerűen nem kívánjuk a szénhidrátot, és akkor, mint említettem, ugye, hát baj lehet. Természetesen ez ugye az egészséges szervezetre igaz. Hát sajnálatos módon ugye ez a rendszer ugye nem lehet, hogy megbetegszik és rugalmatlan. Tehát van, aki annyit eszik, amennyit akar, és nem hízik. Ez azért van, mert ugye erre a hízás fele nem irányítja a váltó ugye ezt az. Vagy pedig, hát van olyan embertársunk, aki alig eszik és mégis kövéredik. Ennek sajnos esetben itt is az a hiba, hogy valamennyi beérkezik, függetlenül attól, hogy mennyi dolgozik, egy bizonyos rész elirányít ugye a hízás felé. Tehát ez, amit mondtam, ugye normális szervezetre, hogy is mondjam, igaz. No, kérem szépen. Hát nézzük csak, hogy mit tanultunk. Múlt órakor, vagy a múlt alkalommal, nevezetesen, ugye, hogyha delta G negatív, akkor a kémiai reakció mehet, ha pedig pozitív, akkor nem. A mai előadási órán, kérem szépen, az a címe a reakció kinetika. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy a kémiai reakciók sebességét milyen tényezők befolyásolják. Miért kell ez egy gépészmérnöknek? Hát kérem szépen, azért, mert önöknek igaz, hogy nem kell tudni, hogy milyen kémiai reakció zajlik le, de azt meg tudják ítélni, hogy az a kémiai reakció, amivel találkoznak, ez önök számára kellemes, vagy önök számára kellemetlen. És akkor esetleg be tudnak avatkozni, mit kell csinálni, hogy azt a reakciót, ami kellemes, felgyorsítsuk, vagy mit kell csinálni, hogy hát azt lassítsuk. Tehát önök meg tudják ítélni, hogy az a reakció jó-e vagy sem, anélkül, hogy a belső tartalmát ismerjék. Ez olyan kérem szépen, mint annak idején egy híres író, egy ilyen, hogy is mondjam, kritikus ledorongolt, hogy hát rossz a regénye, mire az író visszaválaszolt, hogy hogy képzeli, hogy hát ledorongol engem, amikor ön még egy novellát sem írt. De hát erre ugye az volt a válasz, teljesen jogos a kritikustól, hogy lehet, hogy én még soha nem tojtam egy tojást, de meg tudom ítélni, hogy az friss vagy büdöse. Ugye, tehát önök is így vannak a kémiai reakcióval, nem biztos, hogy tudnak egy kémiai reakciót hát megfelelően összeállítani, de azt meg tudják ítélni, hogy ez jó-e önöknek, vagy rossz, és annak a sebességét esetleg módosítani tudják. Nagyon szépen a múlt órán, ugye erről volt szó, vegyünk egy kémiai reakciót, C6H12O6, ugye plusz oxigén, az egyenlő, ugye, széndioxid plusz H2O. Na most felhívnám, hogy gépészek nagyon jól tudják ezt hasznosítani. Kérem szépen, ha nyilat tetszik írni, nem kell törődni a sztöhiometriai együtthatókkal. De ha egyenlőségjelet írnak, akkor kötelező. Ezért tessék inkább, nem mindig érdemes szórakozni, tehát ez csak egy minőségi változást, mondom, most én se írtam fel a sztöhiometriai együtthatókat, de ez egy így teljesen korrekt. Nem kell szórakozni, hogy most melyikből mennyi. Na kérem szépen, ennek a delta G-je, ez egy nagy negatív szám. Magyarul a szőlőcukornak el kéne égni szobahőmérsékleten, sőt a delta G 0. El kéne égni. Hát kérem szépen, nézzük meg ezt a kísérletet. Éppen beszereztem egy ilyen szőlőcukor darabkát. Szépen ide kitesszük. És hát a tanultak alapján, ugye, erre szépen, hogy a többiek is lássák, hát ennek meg kéne gyulladni. Ugye, mert a delta G az negatív, most nem számoljuk ki, de higgyék el neked. Hát, mi van? Most akkor hülyeségeket beszéltünk, beszéltem, bocsánat, ne beszéljek többes számba, tehát rosszat mondtam önöket, félrevezettem önöket. Hát a helyzet az, hogy nem. Most be fogom mutatni, hogy ez a kémiai reakció, miután ez egy nagy negatív szám, ez tényleg bekövetkezik. Gyengébb idegzetűek forduljanak el. Nem szépen, akinek van elég ideje, megvárhatja, míg ebből víz és széndioxid lesz. Mert Ugyanis bennem tényleg ez a kémiai reakció játszódott le. Tehát ezért mondtam a múlt órán, hogy igaz ugyan, hogy 50%-os vegyészmérnökök, de még ne tessék szaladni ugye, a KTH-ba, a csinos hölgyekhez, hogy önök átjelentkeznének vegyésznek, mert sajnos ugye ez a delta G, azt szoktuk mondani, ez a kémiai reakció termodinamikai lehetőségét mutatja meg. Ugye, tehát ez az, hogy a mínusz a delta G, ez a termodinamikai lehetőséget mutatja meg. Na most a helyzet az, hogy ha nem megy a reakció, mert lehet, hogy nem megy, ebben az esetben, kérem szépen, azt mondjuk, hogy a kémiai reakció termodinamikailag lehetséges, de kinetikailag gátolt. Tehát még 5 évet kell tanulni, bocsánat, csak BSC-nél már csak ugye 3 és felett, hogy önök képesek legyenek megtalálni azt az utat, ami a delta G negatív jele ugye, hát, biztosít. Ehhez vegyészt kell keresni esetleg, ha magától nem megy. Ha delta G pozitív, akármennyit ígérnek a vegyésznek, kérem szépen, legfeljebb elteszi a pénzüket, de nem fogja tudni megvalósítani abban az irányba a kémiai reakciót, ha az pozitív. Jó, tehát itt ugye erről beszéltünk, amit ugye most mindjárt el is indítjuk a diavetítést. Jó, tehát itt van kérdezően pontosan ugye a sztöhiometriai együtthatókkal, illetőleg ugye a kiszámított delta G értéke, ami mínusz 3182 kilozsul, ugye el kéne égni, de nem ég el, bár termodinamikai lehetséges, de a folyamat kinetikailag gátol. Ezzel a szóval fogunk még találkozni, azért ismételgettem többször, majd a elektrokémiai korróziónál, és ki is fogjuk használni ezt a korrózió védelemben. Na kérem szépen, hát akkor nézzük meg egy kicsit közelebbről ezt a kémiai reakciót, és amiről beszélünk, ez az aktivált állapotnak az elmélete. Mi kell ahhoz, hogy egy kémiai reakció létrejöjjön? Hát kezdve 3 dolog. Ugye először is, hát nyilván ütközzenek. Ugye össze kell, ugye ilyen távol vannak egymástól a molekulák, nyilván nem fog bekövetkezni semmi. Na most nem elég, hogy ütközzenek, mert lehet, hogy csak összeütközik és lepattannak egymásról, megfelelő energiával, ugye, tehát megfelelő energiájú ütközés szükséges. Illetőleg még a következő, hogy a megfelelő irányultságú ütközés. Ez mit jelent? Hát a kérdésben itt van egy ilyen molekula, aminek az egyik része mondjuk egy be van satírozva, tehát más, mint a másik része, és itt van egy másik molekula. Abban az esetben, hogyha ez ütközik egymással, nem történik semmi, ugye? De kémiai reakció lehetséges, hogyha a másik felével ütközik, ugye? Tehát ez bizony ugye, aszimmetrikus molekuláknál rendkívül hát gyakori. Most tetszelek látni, hogy a kémiai reakcióhoz, hogy az bekövetkezzen, hát 3 dolog feltétlenül szükséges. Ez mit jelent? Ez anyag és energia koncentrációt, rendezettséget jelent. Márpedig, ugye, hogyha a rendezettség növekszik, akkor ez azt jelenti, hogy az entrópia növekszik. Na most ez magától nem következik be, ennek alapján ugye, megállapítható, hogy minden kémiai reakciónak át kell menni egy aktiválási gáton, hiszen ez az aktiválási gát jelenti ezt a 3 feltételnek a teljesülését. Ja, tehát, ha itt van, ugye a, ide tesszük, kérem szépen, ugye a delta G-t. Ide azt mondja, hogy a reakció koordináta. Mit jelent az, ahogy halad előre a reakció? Ugye, tehát ez valamilyen, tudom én, hogy mennyire haladt előre a kémiai reakció. És mondjuk itt van, mondjuk A plusz B, ugye ezek a reagáló anyagok, és el akarunk jutni C-be. Ugye mindenképpen, ha spontán végbe megy, akkor ugye a delta G negatív. Tehát a kémiai reakció ugye az így fog végbe menni, és ezt kérem szépen, ez a delta G csillag, őt úgy hívjuk, hogy aktiválási szabad entalpia. Tehát aktiválási szabad entalpia. És ez pedig, ugye, mert ezt leszik látni, egyszer be kell fektetni, de vissza is kaptuk, ugye, és ami tényleg hajtja a kémiai reakciót, ez a delta G, ami tulajdonképpen a reakcióhoz tartozik. Ugye ez a reakcióhoz tartozik. Tehát minden kémiai reakciónak egy aktiválási gátat le kell küzdeni. Ez nagyon jó dolog, mert tessék meggondolni, ha nem lenne aktiválási gát, az egész univerzumban pillanatok alatt minden kémiai reakció lejátszódna, elérni a legalacsonyabb szinten, kész, passz, nincs tovább. Tehát ugye ez egy rendkívül fontos dolog, mindig át kell emelnünk ugye ezen a gáton a kémiai reakció. Na kérem, a következő izgalmas kérdés, hogy hogy is játszódik le ez a kémiai reakció, ez pedig a reakció molekularitása címet viseli. Milyen, hogyan megy végbe egy kémiai reakció, kérem szépen. Az első lehetőség, hogy a kémiai reakció molekuláris. Mit jelent ez? Hát ezt úgy lehetne, hogy van egy darab molekula, egyszer csak gondol magába egyet, és elbomlik természetesen egy aktiválási energia hatására, és lesz belőle, kérném szépen, termékek. A másik lehetőség az úgynevezett, és ez nagyon gyakori, a bimolekuláris reakció. Ennek a lehetősége 2A-ból lesz termék, illetőleg A plusz B-ből lesz termék. Tehát két molekula ütközik össze, és hát bekövetkezik a kémiai reakció. Következő lehetőség, ugye számoljunk tovább, ő a trimolekuláris reakció. Hát ugye itt ugye több változatot is fölírhatok, ugye A plusz B plusz C, ugye a termékek, de lehet 2A plusz B, ugye termékek, stb. Stb. Ugye ez még. Tehát ennek azt jelenti, hogy a kémiai reakció végbe meneteléhez három molekula ugye, egyidejű, megfelelő energiájú ütközés szükséges. A kérdés az, hogy mehetek-e tovább. Tehát van-e kvadromolekuláris vagy pentramolekuláris reakció? A válasz az, hogy nincs. Szóval tessék meggondolni, hogy annak a valószínűsége, hogy négy molekula egyszerre ütközzön megfelelő paraméterek birtokába, hát ennek szinte nulla a valószínűsége. Olyannyira, hogy ezek a kémiai reakciók alig-alig ismertek a kémiában, tehát a trimolekuláris kémiai reakció, ezek csak ritkított gázfázisban mennek végbe, úgyhogy ritkák. Általában a kémiai reakció, ugye, nem általában, hanem szinte mindig, a kémiai reakció, kérem szépen, mono, illetőleg bimolekuláris kémiai reakció. Természetesen fölmerülhet az a kérdés, ugye, hogy na, hát számos esetben tetszik látni, ugye, hogy 2A plusz 3B plusz 4C, és akkor ebből lesz valami. Hát ezt kérem szépen csak a tudatlanságunkat tükrözi. Be kell vallani a vegyészekét. Hát mert nem tudjuk pontosan megmondani, hogy hogy megy végbe. Tehát ezek az úgynevezett összetett reakciók, majd lesz később róluk szó, ezek tulajdonképpen mono- és bimolekuláris reakciók sorozataként valósulnak meg. Mi csak a kiindulási állapotot és esetleg a végállapotot tudjuk megmérni, hogy közben mi történt. Hát, van, aki megtalálja, sőt, nagyon sokan ugye, ezzel foglalkoznak, hogy földerítsék ezeket a reakciósorozatokat. Akinek sikerül földeríteni, hát az kap, kérem szépen, egy PhD-t, egy nagy doktorit, egy akadémiai tagságot, stb. És hát be kell vallani, kérem szépen, hogy a vegyészeknek sokkal több lehetőségük van, hát tudományos fokozatot szerezni, még nekem is van, hiszen rengeteg, hogy is mondjam, ismeretlen dolog van, bárhová nyúlunk, ugye az mind-mind ismeretlen, ha megoldjuk, már lehet jelentkezni egy tudományos fokozatért. Szerencsétlen gépész kollégák kereket föltalálták, ugye, hát mit lehet még csinálni. Szóval van önöknek is számos lehetőségük, de bizony a vegyészeknek ugye, lényegesen több, hiszen az anyagi világról való ismeretünk, hát meg kell mondani, hogy rendkívül csekély. Na kérem szépen, a következő dolog a reakció sebesség, hogy mit is értünk ugye, kémiai reakció sebesség alatt. Hát ez kérem szépen az időegység alatt bekövetkező koncentráció változás. Tehát kémiai reakció sebesség az időegység alatt bekövetkező koncentráció változás, és a V az egyenlő, ugye a delta X per delta T. Nagyjából a következőre szeretném felhívni a figyelmüket. Itt ez a jelzés, amikor szögletes zárójelben van valami, ez a kémiában egy meghatározott koncentrációt jelent, meghatározott mértékegységgel, tehát ha szögletes zárójelet láttana, az mindig mol per köbdecimétert jelent. Ugye, tehát a reakciósebesség sokkal könnyebb számolni mólokba, mint koncentrációba. No, tehát akkor ő a reakciósebesség az időegység alatt bekövetkező koncentráció változás. Ezt most nem vezetem le, a jegyzetbe, ott megtalálható a levezetés is, tulajdonképpen egyszerűen megjegyezhető, hogy nézzük meg, hogy ezeknél a különböző reakcióknál hogyan fejezhető ki ez a reakciósebesség. A monomolekuláris reakcióknál nagyon egyszerű helyzetben vagyunk, felírhatjuk, ugye, hogy V egyenlő K szor A, ahol ez a kis K, kérném szépen, ő a reakció sebességi állandó, ez pedig A koncentrációja. Milyen ismeretet nyújt ez számunkra? Hát rögtön tetszik látni, hogy a reakció sebesség az nem konstans, hiszen A folyamatosan fogy, ugye? Tehát elindul egy magas dologról, és utána ugye folyam exponenciálisan csökken, és állandóan változó. A reakció sebességi állandó egy adott hőmérsékleten és egy adott nyomáson szigorúan állandó, más hőmérsékleten, más nyomáson, más az értéke. Hogy mekkora? Hát ezt kérdezzék meg a vegyésztől, ugye azon valamilyen kémiai reakciónál. A második esetben, nem szépen, a V az úgy írható fel, hogy K-szor A négyzet, vagy pedig V egyenlő K-szor A-szor B. Ugye itt is megint a reakció sebessége állandó, illetőleg a koncentráció. Ezt így látni, hogy itt már, ugye miután a résztvevő partner kettő, ugye mind a kettőtől függ a reakció sebesség. Ennek alapján a V az egyenlő, ha a trimolekuláris reakcióknál, ugye K-szor A-szor B szer C, vagy esetleg itt a második felírásnál K-szor A négyzet, ugye B. Na, ez a következő rendkívül fontos dolog, és tessék szívesen ezt megjegyezni, érdekes módon ez sose jön vissza a zárt helyénél, úgyhogy most azért ezt felhívnám a figyelmet. Ezeket a reakciókat, ezt a hármat, kérem szépen, a kémiába úgy nevezzük, hogy elemi reakció. És akkor a következő a megállapítás. Elemi reakcióknál a stöhiometriai egyenletből felírható a reakció sebesség. Ugye, tehát ha például azt tetszik látni, hogy A plusz B egyenlő, C plusz D, és azt mondom, hogy tessék szíves lenni, ennek fölírni a reakció sebességét, akkor vigyázat, önöknek rá kell kérdezni, hogy tessék mondani, ez elemi reakció. Ugyanis, kémia nagyon rafinált. Látszólag elemi reakció, de lehet, hogy nem. Lehet, hogy nem, mert részfolyamatok mennek végbe. Az első reakció mondjuk 2A, és stb. De ebben nem menjünk bele. Önöknek, ha ilyet látnak, mindig meg kell kérdezni, hogy az elemi reakció. Ha elemi reakció, ugye ha elemi reakció, abban az esetben fölírhatják, hogy V az egyenlő K-szor A-szor B, és akkor tulajdonképpen a kitevők azok a stöhiometriai számok. Tehát ott van egy nagyon fontos, lehet, hogy pirossal kellett volna írni, hogy az elemi reakcióknál a sebességi egyenlet felírható a reakció egyenletből. Na. Na jó, ez nagyszerű, de hát mondtuk, hogy ez azért viszonylag ritka, és nekünk összetett reakciókkal van dolgunk. Tehát összetett reakciónál. Hát mondjuk 2A plusz 4B plusz 5C egyenlő, és a terméke. Hát ebben az esetben, hogy most éppen nem az van fölé, de az most ne zavarjon senki. Mit tehet ilyenkor egy gépész? Ez látszik már rögtön, hogy nem elemi reakció, meg se kell kérdezni. A következő tudja, hogy V egyenlő K-szor A az A-adikon, B a B-ediken, C a C-ediken. A reakciósebességi nomenklatúra szerint ez az A, B, C, ezt kérném szépen, tetszőleges számok. Ezek, kérném szépen, ezek határozzák meg a reakció rendűségét. Ezek az úgynevezett részrendek, tehát A, B, C, ezek részrendek. Illetőleg az A plusz B plusz C, ezt kérném szépen, a reakció bruttó rendje. De most a következő, hogy ezt önöknek nem kell tudni felírni, ezt felírja majd a vegyész, de ha látják, akkor tudni kell, hogy ez milyen információt tartalmaz. Ugye, látjuk, hogy ezek a rendőrségek, ugye lehet 4-es, mínusz 1,2, 0, ugye, hogy ez milyen rendkívül fontos információt szolgáltat egy gépész kollega számára, ezt majd a követ szünet után akkor megbeszéljük. Jó, szünet. No, hát nézzük meg ezt a reakciós sebességi egyenletet. V egyenlő K-szor, most legyen ugyanaz. A a negyediken, B a mínusz 1,2-en, és C a nulladikon. Na kell szépen, tételezzük fel, hogy önök valami vegyipari gépész, vagy élelmiszeripari gépész, azaz valami folyamatmérnöki munkát végeznek, és ott van egy ménkű nagy reaktor, abba ezek a reakció partnerek, és valami borzasztó értékes vegyületet fognak előállítani. Ugye, ha már ki van fejlesztve valami, nem biztos, hogy vegyész fogja csinálni, nincs kizárva, hogy gépész kollégát fognak megnyerni, hát ha ő alacsonyabb fizetéssel is megelégszik. Na kérem szépen, ugye megy ez a reakció, indul a reakció, és akkor látják, hogy Józsi bácsi elővesz egy zsákot, amiben A anyag van, és azt mondja, hogy mérnök úr, itt maradt még ez a zsák, bedöntöm még ezt ide a reaktorba. Ugye ebben az esetben, hogyha közel vannak Józsi bácsihoz, rá kell ugrani, le kell fogni a kezét, ledönteni a lábáról. Ha messze vannak, akkor legalább egy kábító lövedéket kell belélőni. Miért? Hát tessék meggondolni, tetszik látni matematikailag, ha mondjuk ez egy exoterm kémiai reakció, ha Józsi bácsi bedönti az át, hát négyszeres, negyedikenes hatvánnyal, ugye félelmetes sebességgel elkezd hát dolgozni a reakció, és mondjuk nem lesz akkora hőelvonó kapacitásuk, ami ezt ugye időegység alatt olyan mennyiségű hő szabadul fel, és elszáll vagy a reaktorral együtt esetleg a teljes üzemegység, mint ami számos esetben ugye elő szokott fordulni. Mi van akkor, ha Józsi bácsi a B zsákot babrálja, és azt akarja beönteni a reaktorba? Hát ebben az esetben, kérem szépen, figyelmeztetjük Józsi bácsi, hogy esetleg az éjszakát itt tölti, ugye, mert hát lefékezi a kémiai reakciót, ugye a sebesség ugye itt a mínusz 1,2-en szerepel. De ez esetleg hasznos is lehet, mert ha például, ugye a kémiai reakció az mindenre képes, kérem szépen, egyszer csak azt tapasztalják, hogy néni, nagyon gyorsan elkezd emelkedni a hőmérséklet, akkor lehet mondani Józsi bácsinak, hogy nyissa már meg a B oldat csapját, és engedjen bele egy kis B-t, hogy visszavegyünk a kémiai reakció sebességéből. És mi a helyzet a C-nél? Hát a C-nél, kérem szépen, ez azt mondjuk, hogy nulladrendű a reakció, tehát nem függ a koncentrációtól. Hát ez lehet, hogy valahogy részt vesz a reakcióba, de utána visszaalakul, úgyhogy ennek bizonyos kémiai okai lehetnek. Egyébként ez a nulladrend, ez egy nagyon hasznos valami. Ugyanis önöknek nem kell ezeket kiszámítani, meg meghatározni, de a vegyész az meghatározza maguknak, mégpedig úgy, hogy szép sorba először B-t és C-t teszi nulladrendűvé, meghatározza A kitevőjét, utána A-t, C-t teszi nulladrendűvé és B-t. Hogyan csinálja ezt? Hát úgy, hogy kérem szépen a többi résztvevő partner koncentrációját nagyon megemeli, ezáltal az kvázi nulladrendűvé válik. Hogy ezt megértsék, tessék meggondolni, hogy mondjuk van egy lakatlan sziget, és ott van egy 1000 fős lánykollégium. Megérkezik oda mondjuk 10 gépész hallgató. Szeretnének oda megérkezni, mi? Tegyük fel, hogy a sikeres ugye, párkapcsolat az jelenti ugye, a kémiai reakciót. Hát ebben az esetben ugye, felírhatjuk, hogy a V az egyenlő K-szor, ugye itt vannak a lányok, illetőleg itt vannak a fiúk. Miután a helyzet az, hogy teljesen mindegy, hogy most 1000 lány vagy 2000 lány van ezen a szigeten, az időegység alatt bekövetkező párválasztás itt gyakorlatilag csak a fiúktól fog függeni. Ugye? Tehát ennek ugye nulladrendű lesz, mert borzasztó nagy a koncentrációja, ez pedig hát a fiúk teljesítő képességétől függ, ugye, hogy milyen gyorsan alakul ki a megfelelő ugye, párválasztás. Tessék, ugye visszagondolni, hogy mi is volt egy kémiai reakciónak a szükséges feltételei? Ugye ütközzenek, ez is szépen megfelelő energiával történjen az ütközés, nem beszélve az irányultságról. Na, de ez nem a maguk feladata, tehát az, hogy a vegyész majd meghatározza, de önöknek értelmezni kell. Zárt helyibe ezt imádni szoktam, nagyon szoktam kérdezni. Na, kérem szépen még egy fontos ismeret, ami ebből leszűrhető, és a mindennapi életbe lehet hasznosítani. Tetszik látni, hogy a kémiai reakció sebessége a koncentrációtól függ. Na most, ha betetszik menni egy patikába, nagyon sokszor tetszik hirdetést látni, hogy homeopátiás szerek. Egy kis üvegcsébe tetszik kapni 3-4 ezer forintért desztillált vizet. Miért? Hát a homeopátia elve az, kérem szépen, hogy a hatóanyagot hígítják 10 a 9-től 10 a 12-enig vízzel. 10 a 12-en. Ugye, ha 1 milliószoros hígítás, az 10 a 6-on. Mondván, hogy a víz emlékszik a hatóanyagra, és majd a víz fog gyógyítani. Hát kérem szépen, most már tetszik látni, hogy ha lecsökkentem a koncentrációt, hát akkor nincs kémiai reakció sebesség, hiszen a gyógyulás is valami kémiai reakcióhoz tartozik. Ha nincs benne hatóanyag, a víz soha senkinek nem sikerült bebizonyítani, hogy a víz valóban emlékszik ugye, erre a hatóanyagra. Ugye, tehát ez nem elfogadható természettudományos szinten. Tehát tulajdonképpen ugye, egy desztillált vizet tetszik venni. Na most akkor miért nem tiltják ezt be? Ugye, hát ez egy átverés. Hát dehogy kérem, hogy lenne ez átverés? Hát kérem szépen a hit az rengeteget gyógyít. Most tessék meggondolni, az egész világon több millióan halnak meg gyógyszermérgezésbe. Hát ehhez képest, ugye, ha valaki desztillált vizet vesz, hát mennyivel jobb helyzetben van. Ugye? Általában ezek a homeopátiás szerek kizárólag tulajdonképpen magától gyógyuló, hogy is mondjam, hát betegségekre van, mint nátha, stb. Az állatgyógyászatban nincsen. Hát nem lehet azt mondani egy versenylónak, na itt meg ezt a kis desztvizet, és hónap megnyered a derbit. Ugye? Tehát az nem megy. De nálunk igen, tehát az emberekben a hit az egy fantasztikus gyógyulási lehetőség. Tehát ezt hívják egyébként placebo hatásnak. Tehát igenis, de jó, hát akkor miért nem adják 10 forintért vagy 20 forintért? Hát ez akkor Mari néni nem hiszi el, hogy ez hat. Neki ki kell fizetni azt a 3-4 ezer forintot, hogy ő ebbe higgyen, és jobban is fogja magát érezni. Tehát nagyon jó, hogy ilyen szereket lehet kapni. Más kérdés, hogy sajnos a vegyészek ebben nem nagyon hisznek, mert hát nincs benne anyag. No, tehát ennyit kérem szépen, hogy a reakció sebesség és a koncentráció összefüggésével. A következő kérem szépen a kémiai reakciók hőmérséklet függése. Tehát a koncentrációnál láttuk kérem szépen, hogy ha nagyobb a koncentráció, nagyobb a kémiai reakciósebesség, milyen paraméterrel lehet még játszani? Láttuk, hogy az előbb ugye Józsi bácsi ott próbált játszani a koncentrációval, ez nem mindig sikeres. Illetve sikeres, csak az eredménye nem biztos, hogy helyes. Hát a következő, amivel lehet hát dolgozni, ez a K reakciósebességi állandó. Általános tapasztalat, hogy ha a hőmérsékletet 10 fokkal megemeljük, akkor a kémiai reakció sebessége 1,5-3-szorosára nő. Tehát hőmérséklet emeléssel szinte mindig gyorsítani tudjuk a kémiai reakciót, amennyiben csökkentjük a hőmérsékletet, ebben az esetben hát lassul a kémiai reakció. Ez abból egészségére. Abból adódik, kérem szépen, hogy ez a K, ez kérem szépen, ez azt mondja, hogy B-szer EAD, ez a természetes szám, mínusz delta G csillag per RT összefüggés létezik. Ez kérem szépen egy szigorúan empirikus összefüggés. Nincs az a matematikus, aki ezt le tudja vezetni, tehát ez jön ki neki, és ezt ugye úgy hívjuk, hogy ő a Arrhenius egyenlet. Mik ezek? Ez egy úgynevezett preexponenciális tényező, ez egy konstans, ugye ő a reakciósebességi állandó. Ez a delta G csillag, amint tetszett látni, ugye az a aktiválási szabad entalpia, R értéke az a gázállandó, T pedig a hőmérséklet. Ugye ebből látszik ilyen szépen, hogy ha T értékét lecsökkentem, akkor K értéke kisebb lesz, ha T értékét megnövelem, K értéke nagyobb lesz. Ez talán, aki a kémiában nagyon elmélyült, ugye erre úgy emlékszik, hogy itt delta H értékét írták föl, ugye úgy is lehet, ugye a delta G az egyenlő, ugye delta H minusz T-szer delta S, és a T-szer delta S az egy nagyjából konstansnak tekinthető, ugye ezért lehetett közelítőleg, de ez az igazi felírása a reakciósebességi állandó hőmérséklet függvényében. Na most kérem szépen, tehát a gépész kollégáknak egyik lehetősége az, hogy egy reakciót, egy számukra kedvező reakciót felgyorsítsanak, hogy megemelik a hőmérsékletet. De hát sajnos ez egy jó dolog, de hát az energia, ugye, és akkor már mindjárt elkezdenek nyafogni, ugye, hogy költség, meg mit tudom én, micsoda, és teljesen igazuk van, hogy az egy csomó pénzbe kerül, hogyha a hőmérsékletet emeljük. Majd látni fogjuk, hogy tulajdonképpen a kémiai ha bekerülnek ilyen vegyipari gépészeti folyamatba, tehát ilyen helyen kezdenek el dolgozni, ugye ott, abban a pillanatban, amint hőt kell alkalmazni, az szinte elviszi az önköltségnek egy jelentős részét. Tehát nem szeretik általában a hőmérsékletet megnövelni. Van viszont egy másik lehetőség, kérem szépen, ezek a katalizátorok alkalmazása. Ezzel gyorsíthatjuk a kémiai reakciót a hőmérséklet növelése nélkül. Jé, ezt itt kihagytam, amit akartam. Na kezdetben akkor ezt most lerajzolom, majd pótolom. Tehát azt mondja, hogy katalizátor hatás. Ugye itt tartottunk, kérem szépen, ugye, hogy itt van a delta G, itt van a reakció út, mondjuk itt van A plusz B, és ide akarjuk eljutni, ide a C-vel,
láttuk, hogy ugye így megy végbe, és azt mondja, hogy ő a delta G csillag, ugye ez az aktiválási szabad entalpia. A katalizátor alkalmazásával azt tudjuk elérni, hogy ez az aktiválási entalpia, ami ugye itt van, szabad entalpia, ugye le fog csökkenni, és ugye csak ekkora lesz, ugye a delta G csillag katalizátor, és akkor a delta G csillag katalizátor az kisebb lesz, mint delta G csillag, ugye aktiválási energia, és ha delta G csillagot sikerül csökkenteni, abban az esetben hát felgyorsul a kémiai reakció, az egyensúly, a sebességi állandó ugye megváltozik, ugye abban megnövekszik, ezáltal nő a reakció sebesség. Na most kérem szépen, miért következik ez be? Hát csak úgy minőségileg, tessék megnézni, hogy mondjuk, itt van ez a szerencsétlen egyik molekula, itt a másik, és azt mondtuk, hogy ütközni kell megfelelő energiával. Na most, ha van egy katalizátorunk, mondjuk egy szilárd katalizátor, mint például majd a most következő gépkocsi katalizátor, és tételezzük fel, hogy ő a szénmonoxid, ugye ő pedig egy oxigén, ugye akkor ennek a reakciója úgy gyorsul fel, hogy a szénmonoxidot adszorbeálja ez a katalizátor, torzul az elektron szerkezet, ezáltal kisebb energiával, hogyha ütközik az oxigén, már a széndioxid fog, hogy is mondjam, kialakulni. Tehát ez az, még egyszer, tehát általában sokféle lehetőség van, az egyik, amelyik legkönnyebben érthető, tehát, hogy adszorbeálja a felületén valamelyik reakciópartnert, ugye azt jelenti, hogy adszorbeálja, megköti. Ugye ad D-vel, adszorpcióval. Következő lépés, torzul a rács szerkezet, nem rács, bocsánat, elektron szerkezet, ugye, mert hiszen ez egy gázmolekula, és ezt a torzult molekulát könnyebben tudja megtámadni a másik partner, és akkor utána van egy nagyon fontos lépés, hogy a keletkező anyag, mondjuk a széndioxid, az el tudjon távozni a felületről. Ha ott marad a felületen, megette a fene, mert utána nincs több katalit. Most ez egy nagyon viszonylag ritka eset, tehát nagyon sok anyag alkalmas katalizátorra, de sok katalizátornak, de nagyon sok esetben ott marad az anyag. Tehát a vegyésznek kell kitalálni azt az anyagot, amelyik szelektíven adszorbeál, és a terméket ugye undorral tovább löki. No, akkor most nézzük meg azt, hogy mindezt, amit tanultunk, ugye mit tud, hol hasznosítja ezt egy gépész kollega. Hát ezzel kapcsolatban kell szépen nézzük meg a légszennyező anyagok a belső égési motorokban című fejezeted. És hát sokféle anyag képződik, itt a három, ami környezet szennyező, hárommal fogunk foglalkozni, ez a szénmonoxid, a nitrogénoxid, illetőleg a szénhidrogén. Ezek kérem szépen, ezt a belső égési motoroknál az úgynevezett hármas hatású katalizátor alakítja át kevésbé környezetszennyező anyaggá. Tessék vigyázni, nagyon sokszor használjuk azt, hogy három utas katalizátor. Én ezt azért nem szeretem, mert piszkosul átvert annak idején, amikor először olvastam, és akkor kerestem, hogy hol van itt a három út. Hát itt egy keresztül megy rajta, átalakul. Ugye? Nem, hol van itt a három út? Hát ez az angol three-way systemnek a fordításából származik. Sokkal jobb, hogy nem három utas, hanem hármas hatású katalizátor. Na kérem szépen, az első kellemetlen anyagunk a szénmonoxid. Ja, a szénmonoxid, és itt már is, kérem szépen, használjuk a, hát a reakciósebességről való tanultakat. Ugyanis kétségtelen, hogy az óvodás könyvek és a kémiai óvodás könyv az így kezdődik, hogy szén plusz oxigén egyenlő széndioxiddal, de ezt kérem szépen felejtsük el, ez így nem működik. A következő is egyszerűsített változat, mert nem így játszódik le, de elfogadható, tehát lehet használni. Tehát szén plusz oxigén keletkezik két szénmonoxid, és a két szénmonoxid, ugye, opa, két szénmonoxid plusz oxigén lesz belőle, azt mondja, hogy kettő darab széndioxid. Tehát ez egy két különálló reakció. Ezt látni, hogy ugye itt is ez látszólag, ugye ez egy, hát egy monomolekuláris reakció, ugye, de végén ugye ez egy összetett reakció lesz. Ennek van egy reakciósebessége V1, ennek van egy reakciósebessége V2. És a sajnálatos dolog az, hogy a V1, azt kérem szépen, azt mondja, hogy a V1 az jóval nagyobb, mint V2. Tehát a szénmonoxiddal való átalakulás nagyon gyors. A szénmonoxid átalakulása a széndioxiddal viszont lassú. Egy picit átugrunk a következőre. Ha itt tetszik látni, ha ezt ábrázolják, ugye, itt van, kérném szépen, a szénmonoxid koncentráció. Itt legyen egy nagyon fontos paraméter, amit a tüzelős technikában is fogunk használni, ez az úgynevezett légfelesleg tényező. Ezt nagyon kell tudni a meghatározásán. A légfelesleg tényező a betáplált levegő mennyisége osztva az elméletileg szükséges levegő mennyiségével. Ja, tehát N egyenlő azt mondja, hogy a betáplált levegő mennyisége osztva az elméletileg szükséges levegő mennyiségével. Ennek alapján ugye egy lehet az a szám, amikor a betáplált levegő pont az elméletileg szükséges levegőt. Ezt a vegyészek szokták egy másik néven nevezni az elméletileg szükséges levegőt, a sztöhiometriailag szükséges mennyiségű levegőnek. Lehet, hogyha én is felváltva használom, ugye ezt értem alattam. Akkor egy ugye, mehet nulláig, ugye, és ez pedig ugye, mehet végtelenig. Tehát ezt kérem szépen, ugye levegő hiányos szakasznak nevezzük, ha egynél kisebb, itt pedig ugye levegő felesleg. Ez egy borzasztó fontos a tüzelés technikában, ugye az optimális légfelesleg tényező beállítása, környezetvédelmi és energetikai szempontok miatt is. Na most nézzük meg, kérem szépen a szénmonoxid reakció, tehát koncentráció függését a légfelesleg tényezőtől, ez az egy. Hát kérem szépen, ez így fog kinézni. Egy picit laposabb, nem kap ezért ennyire föl. Na kérem szépen, megint csak imádom kérdezni ezeket, ugye szénmonoxid alakulása légfelesleg tényező függvényébe, és természetesen meg kell tudni magyarázni, ugye ott van az a szénmonoxid, meg kell magyarázni, hogy miért pont ilyen. Ugye látjuk, hogy a szénmonoxid koncentráció egy belső égésű motorban elég rendes lehet, ugye ott látszik, hogy olyan 10 alatt 10, 8, 5 térfogat százalék, tehát elég sok, sok van benne. Tehát tetszik látni, hogy ha N kevés, kevesebb az oxigén, akkor nem az történik, hogy keletkezik egy csomó széndioxid, aztán ha kevés az oxigén, lesz belőle, marad egy kis szénmonoxid. Nem kell szépen villámgyorsan az összes szén átalakul szénmonoxiddá, elhasználva a rendelkezésre álló oxigén, és utána immel-ámmal ugye átalakul széndioxiddá. Tehát ez azt jelenti, hogy ha ugye itt a nulla, ha kevés a levegő, borzasztóan megnő a szénmonoxid szint. Ha pont egyenlő elméletileg, akkor ugye itt van a függvénynek minimuma. A valóságban, miután a keveredés nem tökéletes, ugye bármennyire is próbálkoznak a gépészek, egy kicsit eltolódik a 1,1 felé, de elméletileg ez az igaz. Nem megy le nullára, ennek számos oka is vannak, majd egy kémiai oka, mint például az úgynevezett falhatás, tehát a falon kisebb a hőmérséklet, mint belül, illetőleg a széndioxid magas hőmérsékleten még diszociál is, de ezt mondjuk most nem kell tudni, ezt viszont igen, hogy utána miért nő meg. Ugye, ha megnövelem a légfelesleget, ez azt jelenti, hogy a tűztér, ugye a robbanó tér, koncentráció, a térfogata konstans, ha megnövelem a beáramló levegő mennyiségét, akkor egy, hűtöm a lángot, ugye, hiszen több, ezben már, azzal már nem történik semmi. Ha csökken a lánghőmérséklet, tetszettek emlékezni, ha csökken a lánghőmérséklet, ugye, csökken a reakciósebesség. Tehát ennek a reakciósebessége is igen jel, ez nagyon hőmérséklet érzékeny még ráadásul. Tehát akkor a szénmonoxid ott marad. A másik azt kérem szépen, ugye, hogy a, mint mondottam, konstans a dugattyú térfogata, vagyis a henger térfogata, és ha megnövekszik a légfelesleg tényező, ebben az esetben ugye a tartózkodási idő esetleg lecsökkenhet, ez mondjuk inkább főleg kazánoknál igaz, de dugattyús motoroknál is megvan. Tehát a tartózkodási idő lecsökken, ha a tartózkodási idő lecsökken, tetszik látni, már kevesebb szénmonoxid tud átalakulni széndioxiddá. Na kezdve, ez volt a szénmonoxid képződés. Nézzük vissza. A másik a nitrogénoxid, ami ugye szennyező anyagként szerepel. Ugye ez a nitrogén monoxid, kérem szépen, és azt mondja, hogy a nitrogén plusz oxigén egyenlő 2NO. Ez sem így játszódik le, de ezzel most ne foglalkozzunk, most elégedjünk meg ezzel. Ez ráadásul, kérem szépen, dacára, hogy oxidáció egy endoterm kémiai reakció. Ennek következtében, ugye, ha itt föl akarom rajzolni a nitrogén-monoxid képződését ugye a légfelesleg tényező függvényébe, akkor ez egy ilyen pupos görbe lesz. Természetesen mindig meg kell magyarázni, hogy miért ilyen. Hát itt ugye azért ilyen, mert kevés a levegő, tehát az oxidáció nem tud teljesen vissza végbe menni, alacsony lesz a lánghőmérséklet. Ha alacsony lesz a lánghőmérséklet, az endoterm reakció kevésbé tud megvalósulni. Itt megint csak az a helyzet, hogy a nagy mennyiségű levegő hűti a lángot, tehát emiatt kevesebb nitrogén-monoxid képződik. Tehát itt azt mondja, hogy hűl a láng, itt pedig ugye alacsony ugye a T-láng hőmérséklet. Hol lesz a maximuma? Hát ahol legjobban zúg az egész, tehát maximális ugye az elérhető oxigén, ugye itt legnagyobb lesz a lánghőmérséklet, legtöbb lesz a nitrogén monoxid is. A szén, ugye, itt a, azt mondja, hogy megtetszik látni a következőnél, ugye itt az a piros, a nitrogén monoxid, itt is arról van szó, hogy elméletileg N egyenlő 1-nél lenne a maximuma, gyakorlatilag ugye egy picit a rossz keveredés miatt, hát egy picit N1,1-1,05-nél jelentkezik. Nézzük még az utolsót. Ezek a szénhidrogének teljesen ugyanúgy viselkedik, kérem szépen, mint a szénmonoxid. Azzal a különbséggel, hogy itt talán ebből meg lehet magyarázni, hogy miért füstöl a dízelmotor gázadáskor, és miért nem füstöl annyira a benzinmotor. Tessék nézni, hogy a szénhidrogéneknél ugye az égés folyamaton, ugye ez mondjuk CXHY, ugye plusz oxigén, lesz belőle széndioxid plusz víz. Ugye, nyilat rajzoltam, nem kell semmivel foglalkoznom. Na most a kémiai reakció az úgy történik, hogy itt van mondjuk egy szimpatikus széllánc, ugye, ő a motorüzemanyag. A reakció, első reakció az, hogy a hidrogének leégnek. Marad egy széllánc, egy ilyen picurka kis részecske. Az utána, igen, szépen ezzel a módszerrel utána elég. Na most, a dízel motoroknál, ugye megtetszik látni, mint én egy ilyen zöldre festett buszt, ugye, hogy ő egy green busz, és hát mennyire környezetbarát, de amikor elindul a megállóból, egy jó kis vastag fekete füstöt ereszt ki. Miért? Hát azért kérem szépen, mert induláskor neki nagy energiára van szükség, majd látni fogjuk a tüzelés technikában, hogy a hidrogénnek egy nagyságrenddel nagyobb az energiája, mint a szénnek. Tehát induláskor neki egy csomó energiát, gyorsan elégeti a tüzelőanyag széntartalmát, és a maradék szén gombóckákra már nem marad idő. Az kigyűl. Na most kérdés az, hogy miért nem jön ki a benzinmotornál? Hát azért kérem szépen, parancsoljon? Hát fantasztikus, hát a kollega jöjjön át vegyésznek, majd támogató levelet megírom. Jó, na kérem szépen, igen, tehát rövidebb széllánc, kisebb gombóc, nagyobb felület, ott lesz elég idő, hogy elégjen, ugye ez a... Persze, ugye a gépész kollégák már, ugye itt az egyetemen azt hirdetik, hogy már vannak olyan motorok, aminél dízel motor gázadásnál sem füstöl, tehát jelen pillanatban, amivel ugye itt Budapesten találkozunk, az bizony rendesen füstöl. Na nézzük meg, akkor itt tetszik látni, kérem szépen, hogy a szénhidrogénnek is teljesen hasonló, ugye az a CHX-el szoktuk jelölni a szénhidrogén, teljesen hasonló a lefutása, tehát itt is, ha kevés a levegő, marad szénhidrogén, a elméletileg N egyenlő 1-nél lenne, ugye akkor már legyünk konzekvensek, és a szénhidrogénnál is írjuk fel, ugye a szénhidrogénnél is a, ugye itt az 1-es NCHX-el szoktuk jelölni a szénhidrogén, ugye itt is hasonló a lefutás, ugye itt kevés a levegő, marad szénhidrogén, itt minimális elméletileg, és utána a tartózkodási idő, illetőleg a lánghőmérséklet csökkenése miatt ugye újra emelkedik az érték. Na kérem szépen, hát a helyzet az, hogy itt van ugye egy ilyen doboz, ő a katalizátor, ebbe bemegy kérem szépen szénmonoxid, CXHY szénhidrogén, és bemegy nitrogén monoxid. Mi jön ki? Hát kijön, kérnem szépen, széndioxid, széndioxid plusz víz, illetőleg kijön nitrogén és oxigén. Ugye régen az első katalizátorok, azok oxidációs katalizátorok voltak. Ebben az esetben a légfelesleg tényező nagyobb volt egynél, és ezt a két légszennyező anyagot tüntettük el. Ugye nagyszerűen ment, kérnem szépen, ugye szénmonoxid plusz oxigén, lett belőle széndioxid, illetőleg CXHY plusz oxigén, lett belőle széndioxid plusz, ugye víz, és kellett hozzá egy katalizátor, ami Murphy törvénye mindig érvényesül, mindig a legdrágább fém a legjobb katalizátor. Miért van ez így, ezt nem tudom, de az egész vegyészetet ez végigkíséri. Tehát ez remekül katalizálta, nem kellett magas hőmérsék. Az első ilyen átalakítók, azok még katalizátor nélkül mentek, közvetlenül rá volt csatlakoztatva a hengerre, hogy jó magas hőmérséklet legyen, de miután ugye felfedezték a katalizátor, ugye lényegesen alacsonyabb hőmérsékleten, tehát olyan 300-400 fok körül már remekül megy ez a, sőt, még 300 fok körül, tehát remekül megy ez a reakció. Igen, ám csak, hogy van egy kis baj. Itt van a másik légszennyező, a nitrogénmonoxid. Itt az oxidációval remekül tudok operálni, de mit csináljak itt? Hát ha ezt oxidálom, még rosszabb lesz, ugye nitrogéndioxid lesz belőle, ez még rosszabb. Ezt redukálni kell, ugye, tehát ezt redukálni kell. Hát óriási szerencsém van, ugyanis ebben a füstgázban, hál' Istennek, van egy csomó redukálószer. Ugyanis a nitrogénmonoxid plusz hidrogén a lánctörés miatt van egy körülbelül egy 0,5% hidrogén tartalma a füstgáznak. Ez gyönyörűen fogja redukálni nitrogénné és vízzé. Van még egy redukálószer, a szénmonoxid. Ez is redukálja szénmonoxiddá, és van még egy redukálószer, ez pedig a szénhidrogén, és azt mondja, hogy megint nitrogén, széndioxid, ugye, plusz víz. Megint csak a platina nem jó, viszont jó a palládium. Ja, palládium jó. Na jó, de még mindig nem oldottuk meg a problémát, mert tetszik látni, hogy ez oxigént igényel, ez meg nem. Hát akkor mit csináljunk, kérem szépen? Hát van egy trükk. Ugye a trükk a következő, itt szerepel a konverzió. A konverzió azt jelenti, hogy hány százalékba alakítottuk át, mondjuk a szénmonoxidot széndioxiddá, illetőleg ezeket. Ugye itt legyen mondjuk a 100%. Itt megint a légfelesleg tényező szerepel. És a helyzet az, hogyha a szénmonoxidot vizsgálom, akkor egy ilyen görbét fogok kapni. Tehát nagy légfelesleg tényezőnél, hoppá, ez még... Ugye, mekkora marhaságot csináltam, ugye? Ugye, ezt majd néha viszont fogom látni jegyzőkönyvbe is, úgyhogy tessék vigyázni. A 100%-nál nem lehet magasabb a konverzió, tehát itt van a 100%, ugye? Tehát olyan 70-80%-os a konverzió körülbelül, és itt meg tetszik látni, leesik nullára. Majdnem hasonlóan fut párhuzamosan ugye a CHX, tehát nem együtt, csak egyszerűség kedvéért írtam fel egybe, de egyébként ez nem együtt fut, de hasonló a lefutása. A másiknál, itt kérem szépen, a nitrogénmonoxidnál meg ilyen. Tehát, Ha kevés az oxigén, tökéletes a redukció, ha sok az oxigén, kérem szépen, ebben az esetben a redukció elég vacak. Na de, ha megtetszik látni, itt van egy úgynevezett ablaktartomány, ugye ez a 0,95, 1,05-ös, ahol tetszik látni, még elfogadható sebességgel megy a nitrogénmonoxid redukciója, és elfogadható sebességgel megy a szénmonoxid, szénhidrogén oxidációja. Tehát ez azt jelenti, amit tetszettek, ugye az úgynevezett lambda-szondás katalizátor, tehát igyekszik állandóan 0,95 és 1,05 közé hát szorítani a légfelesleg tényező. Na itt van kérem szépen egy ilyen, ezt most nem rajzolom fel, ezt majd otthon el lehet mélázni rajta, tehát ott van a benzin levegő keverési arány beállítása, szénhidrogén, oxigén, benzinüzemi motorból ugye kijönnek, itt még tetszik látni, jön ki kén-dioxid is, ha kéntartalmú a benzin, ott itt van elhelyezve az érzékelő, ez méri az oxigén tartalmát a füstgáznak. És az elektronika visszaszabályoz a benzin levegő keverési arányra, és itt van kérem szépen a katalizátor, és mindenféle jön ki. Itt látszik kérem szépen, hogy ez hogy működik. Tehát ez egy ilyen kerámia hordozó. Ugye régen golyócskák voltak, és annak a külső felületére tették rá a platinát, meg a palládiumot, de ez nem volt jó, mert ledörzsölődött. Ugye rászkódott a motor, tehát ezek után álltak át erre a belső ilyen méhsejt szerkezetre. Ennek a belsejére bizonyos trükkel fölviszik ezt a platinát, palládiumot, és utána tokozzák, és ugye itt megy rajta keresztül. Nem elfelejteni, hogy ez egy exoterm reakció, tehát a meleg katalizátort ne tessék tapizni, ugye, mert odasül a kezük. Na, még valamit a katalizátorokról. Kérem szépen, szokták volt mondani, hogy a katalizátoros autót nem szabad betolni. Hát, igaz is, meg nem is. Ugye annak idején volt nekem Lada Samarám, hogy én azzal mit összerohangáltam, ugye, mert még a Zsigulinál volt kurbli, kérem szépen. Lada Samaránál már nem volt kurbli, ha nem indult, akkor azzal szaladgálni kellett. De most a helyzet az, hogy akkor veszélyes, ha meleg a katalizátor. Ha hideg a katalizátor, nyugodtan lehet vele szaladgálni, tehát be lehet tolni. Ugyanis igaz, hogy a benzin lecsapódik a katalizátorba, de amikor beugrik a motor, ez rögtön kisöpri. De ha meleg a katalizátor, és úgy kezdem el betolni, akkor ugye, ha nincs gyújtás, a keletkező szénhidrogén bejut a forró katalizátorba, és ott felrobba. A másik érdekesség a katalizátoroknak, hogy mikor szokott tönkre menni, hát ugye 70-80 ezer kilométernél, és akkor, ha mondjuk az egyik hengerbe a gyújtás kimarad. Mert mi történik? Hát rengeteg szénhidrogén kerül a katalizátorra. A szénhidrogén oxidációja, exoterm kémiai reakció, szabályosan megolvad, zsugorodik a katalizátor, és tönkre megy. Na az utolsó az csak érdekesség, ezt nem kell megtanulni. Tehát példa az igen gyors kémiai reakcióra. Ugye, hogyha a gépészek csődöt mondanak, akkor tessék szólni egy vegyésznek. Nevezetesen a feladat az, ugye, hogy ezt a légzsákot felfújjuk rendkívül gyorsan. Na most ez mechanikailag nem megy, hogy olyan gyorsan, amilyen gyorsan kell. Hát ezt megoldották a kémikusok, elég rafináltan, tessék megnézni. Tehát nátrium-azid, ez az NaN3 van abban a kis térben, és az ütközés hatására egy elektromos szikra begyújtja. És elbomlik fémnátriumra és nitrogénre. Na de ez nem jó. Mert ha csak ez lenne, Ugye akkor általában ezek a nagy sebe, tehát a légzsák el is szokott pukkanni. Tehát amikor kijön a fémnátrium, az úgy begyullad, mint a húzat, tehát a mókusnak szépen leég a teljes arca. Ezért tesznek bele káliumnitrátot. Tetszik látni, a fémnátrium azonnal, nagyon gyors kémiai reakcióval lesz belőle káliumoxid, nátriumoxid és nitrogén. Ez se jó, mert a pofa megvakul. Ugye ez a káliumoxid, nátriumoxid pillanatok alatt feloldja a szaruhártyát. Tehát még tesznek bele, kérem szépen, nagyon finom szilíciumoxid port, és akkor keletkezik alkáli szilikán, és az viszont nem veszélyes. Tehát teszik látni, hogy ez egy mennyire, hogy is mondjam, egy érdekes és izgalmas dolog, de inkább ne kerüljön sor a légzsák használatára. Köszönöm szépen a figyelmet!